Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társamat nem is olyan régen hallhatták a rádióban. Dr. Énes Lóránd szülésznőgyógyász szakorvossal beszélgetek, a Semmelweis Kórház nőgyógyászatának osztályvezető helyettesével. Köszöntelek nagy szeretettel, Lóránd.
Köszöntöm a hallgatókat.
Akkor ígéretedet vettük, és hála Istennek sikerült megtartani, hogy találkozunk ismét, és arról a területről fogunk beszélgetni, amely a te fő szakterületed. Ugye a elmúlt heti adásban kifejtetted, hogy igazából nagyon fontos, hogy legyenek szakterületei egy-egy orvosnak is, hiszen olyan szerte ágazók a lehetőségek, a műtétek, a beavatkozások, a tudás, hogy egy valaki nem tudja birtokolni polihisztorként az összeset. Úgyhogy ti is igyekeztek arra, hogy kinek mi a fő területe, és abban végezni a beavatkozások nagy részét. Ha jól emlékszem, és hát bízom benne, azt mondtad, hogy a kismedencei rekonstrukciós műtétek, vagy beavatkozások a te fő szakterületed. Mit jelent ez?
Kismedencei rekonstrukciós sebészet, ez lényegében egy határterület, a szülészet, nőgyógyászat és az urológia kérdéskörét érinti, részben átfedésben van egymással. Ide tartoznak egyrészt a vizelettartással kapcsolatos panaszok, melyeket alapvetően urológiai problémának gondolunk, és gyakran tényleg azok is, de női pácienseknél azért ennek nőgyógyászati háttere is lehet, és nem feltétlenül az urológus lesz az, aki meg tudja oldani ezeket a panaszokat. És a kismedencei rekonstrukciós sebészet része még a különböző hüvelyfali süllyedéseknek a problémaköre, mély süllyedés, mély előesés, ami alapvetően azért a menopauzára jellemző panaszkör, de nem kizárólagosan, mert elég gyakran találkozok a saját páciensem között is fiatalabb nőkkel, akár már 20-30 éves korban. Nyilván ennek ez egy sok tényezős probléma. Akinél fiatalabb életkorban jelentkezik, ott nagyon gyakran egy traumatikus szülés áll a hátterében, nagy magzat, vákum vagy fogó segítségével születő, újszülött, nehéz szülés, hüvelyfali sérülések a szülés kapcsán, illetve nagyon fontos az öröklött genetikai tényezőknek a szerepe. Tehát azt azért tudni kell, hogyha az ember édesanyjánál vagy nagyszülőknél is jelentkezik probléma, akkor ez egyfajta genetikai determináltságot jelenthet, és egy nagyobb hajlamot az ilyen jellegű panaszokra. Nyilván ilyen esetekben nagyon fontos már egy megelőző jellegű életmódbeli hozzáállás. Nyilvánvalóan a szülést ezt nem tudjuk ilyen mértékben befolyásolni, de mondjuk az elhízásnak a kerülése, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, ezek mind olyan, a dohányzás például nagyon fontos, abszolút kötőszövet romboló hatása van, és nem csak kozmetológiai szempontból.
Csak kívül látszik.
Abszolút, tehát a nőket nyilván elsősorban ez érinti meg, hogyha mondjuk foglalkoztatja őket azt, hogy szeretnének leszokni a dohányzásra, hogy hát, hogy az arc ráncosságot megelőzzük, de hát a kötőszövetről beszélünk az egész testben, tehát ez nem csak a bőrben, nem csak az arcon jelentkezik, hanem bizony a kismedencei szerveknek a kötőszövetét is rongálja a dohányzás, vagy akár a túlsúly, nyilván itt már a cukorbetegséggel, magas vérnyomással átfedésben. Ezek mind olyan hajlamosító tényezők, amiknek az együttes megléte egy genetikai hajlam mellett bizony nagyon esélyessé teszi az adott hölgyet arra, hogy később ilyen jellegű panaszai legyenek.
Megelőzést említettél, itt kifejezetten akkor ezeknek az elhagyása, vagy vannak olyan gyakorlatok, vagy mozgásbeli dolgok, amiket tudsz javasolni?
Igen, tehát egyrészt a normál testsúly fenntartása az ebből a szempontból is nagyon fontos, ami már összefügg a magas vérnyomás esélyének a csökkenésével, a cukorbetegség kialakulásának a csökkenésével, a dohányzás elhagyását. Azt mindenképpen javaslom, nagyon sok jótékony hatása van többek között ez is. illetve a gátizomtorna, aminek már megelőző szerepe is van ebben a tekintetben, lehet akár nevesíteni a kristontorna irányába, vagy egyéb gyógytornás szakemberrel végzett, de mindenképpen szakember segítségével megtanult gátizomtornáról beszélünk, mert jó az önképző autodidakta vonal is, de nem mindenki találja meg igazából azokat a mozgásformákat, amik tényleg hatékonyak, tehát én azt szoktam javasolni a betegeknek, hogy mindenképpen keressenek fel egy szakembert, menjenek el egy kurzusra, nyilván ezeknek van valamilyen anyagi vonzata, de egy 10-15 alkalmas kvázi képzésről beszélünk, ahol a szakember megtanítja a megfelelő mozgásokat a betegeknek, illetve az asszonyoknak, és ezt már utána később otthon, a négy fal között, vagy utazás közben, vagy egyéb elfoglaltság mellett nyugodtan lehet alkalmazni, és ennek igenis van egy preventív hatása. Nyilván ez egy ilyen belépő szintű prevenció, és aztán így lépcsőzetesen fokról fokra mehetünk az egyre komolyabb dolgok irányába, a probléma súlyosságától függően.
Itt Kiskunhalason nagyon élen jártok, a nőgyógyászat minden területén nagyon komoly innovációk vannak, ahogy a múltkor ezt részletezted is, hogy nagyon fiatal a gárda is. Például kristontornát, vagy ilyen tornát tudnak-e nyújtani itt a Szemeves kórházban?
Gyógytornászaink között van olyan, aki foglalkozik ilyennel, illetve én külsős szakembert szoktam ajánlani, név nélkül, de gyakorlatilag interneten föllelhetőek olyan weboldalak, ahol az ezzel a témakörrel foglalkozó szakembernek az elérhetősége fönt van, és én azt szoktam mondani, hogy ha valakinek akár inkontinens panaszai, hüvelyfali lazasággal kapcsolatos panaszai vannak, az első az a gátizomtorna, hangsúlyozom, nem mindenkinél hatékony, tehát inkontinencia és inkontinencia között van különbség, van olyan fajtája, amire a gátizomtorna kifejezetten jó, illetve olyan fajtája is, aminél nem várható markáns javulás, de mivel ez egy nem műtéti, szövődményeket nem tartalmazó, vagy szövődmény lehetőségét nem tartalmazó gyakorlat, ezért bátran javaslom mindenkinek, most
nem használ.
Nem hatékony, így van, és aztán egy lépcsővel mehetünk tovább, de nem a műtéti irányba kell gondolkodni, pláne fiatal betegeknél nagyon fontos, mert az életkor előre haladtával nyilván lehet, hogy kevésbé kompetensen tudja valaki ezeket a gyakorlatokat megcsinálni, és inkább azt szeretné, hogy most egy hirtelen és kvázi végleges megoldást adjunk, de fiatal, szexuálisan aktív, és egyébként fizikailag is egy aktív nőbetegeknek abszolút nem a műtéti irányba kell gondolkodni első körben.
Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a mai beszélgetést dr. Rénes Lóránc, szülésznőgyógyász szakorvossal, maradjanak velünk!
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Rénes Lóránt szülésznőgyógyász szakorvossal a kismedencei rekonstrukciós beavatkozások módjairól, típusairól. Arról is beszéltél az elmúlt alkalommal, hogy ezek a műtétek ma már technológiájukban is egészen mások, amelyekben hát nagy gyakorlatot szereztél. Kezdjük az első kérdéssel, hogy te ezt a területet mikor kezdted, hogy kanyarodtál tulajdonképpen a nőgyógyászaton belül erre a területre?
Hát én gyakorlatilag a szakmai karrieremet az 2010-ben a Szegedi Tudományi Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinikáján kezdtem, és 2016-ban tettem le a szülészet-nőgyógyászat szakvizsgát, tehát a 16-os év előtt már nagyjából tapogatózva jártam a falak között, hogy milyen szakirány is lesz az, ami engem érdekel, és hát gyakorlatilag a sors segítségével, illetve volt főnökeim nyomására, vagy jóváhagyásával történt ez a választás, és Fekete Zoltán főorvos úr, aki most a Kecskeméti Kórháznak, a szülészet-nőgyógyászatának az osztályvezető főorvos, az ő patronálása alatt indultam el én ebbe az irányba gyakorlatilag olyan 2015 környékén, és mivel a Fekete doktor urológus és szülésznőgyógyász is, ezért igazából nagyon jól át tudta adni azt a tudást, hogy akár hüvei, akár hasi megközelítésből tudjuk én is műtéteket megfelelő magabiztossággal elvégezni, mert ugye az eléggé szétválik a szakmán belül. Tehát abszolút két iskola dominál a kismedencei rekonstrukcióban, az egyik az úgynevezett hüvei úton történő rekonstrukciók, Ide tartoznak például a hüvelyplasztikák, vagy a hüvely hálóműtétek, amelyeknek rengeteg verziója van, és Európában még mindig nagyon elterjedt, főleg a francia, illetve német területen. Az angol szász iskolából jelentse ez mondjuk Nagy-Britanniát vagy az Egyesült Államokat, már eléggé kikopóban van ez a fajta hálót alkalmazó technika, hát ennek jogi háttere van gyakorlatilag ott a 2000-es évek legelején, amikor ezek a rekonstrukciós hálók bejöttek a nőgyógyászatba, rengeteg műtétet csináltak, és nagyon sokan olyanok is csináltak, akik nem feltétlenül kompetensen tudták elvégezni ezeket a beavatkozásokat, és ezért sok szövődmény lett belőlük, és ennek a következménye lett végül 2008-ban az, hogy az amerikai gyógyszerügynökség, az FDA úgy döntött, hogy nagyon-nagyon megszigorítja a nőgyógyászati hálóimplantátumok alkalmazását, és alig van már olyan diagnózis vagy problémakör, amire az Egyesült Államokban és Angliában ezeket alkalmazzák. Az Európai Kontinentális Iskola, ahogy előbb említettem, Németország, Franciaország vezetésével, ők azért nem ennyire elutasítóak ezzel, és ugyan ők is szigorúbbra vették a szabályozást, vagy az ajánlásokat, de még mindig sokkal szélesebb körben alkalmazzuk ezeket, hozzátéve azt, hogy itt azért inkább hierarchikus a rendszer. Tehát centralizálva vannak ezek a beavatkozások, tehát az ajánlások is azt mondják, hogy ezt olyan helyeken kell elvégezni az ilyen jellegű műtéteket, de hát ez igaz az onkológiára is, meg akár az endometriózisra is, hogy olyan helyeken, ahol ebben megfelelően képzett, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek vannak, akik sok ilyen műtétet csinálnak, mert nyilván ez egy empirikus szakma, tehát az ember akkor tudja, ha csinálja, és sokat kell csinálni, hogy minél jobban csinálják, tehát hogy ne az legyen, mint az Egyesült Államokban, hogy aki egyet látott, az már utána rögtön elkezdi csinálni, mert nyilván abból problémák lehetnek. Tehát ez az egyik irányvonal, a hüvelyi rekonstrukciós műtétek, a másik pedig az endoszkópos sebészeti megközelítés, vagy laparoszkópos sebészet. Hívjuk egyszerűen akár kulcslyuk sebészetnek is, mikor a hasfalon ejtett kis metszéseken keresztül, ilyen körülbelül 1 centis metszéseken keresztül történik a műtét, tehát nem nagy hasfelvágással járó technikákat alkalmazunk. Legalábbis itt kollégáimmal a Kiskunhalasi Kórházban gyakorlatilag a műtétek 99%-át meg tudjuk oldani endoszkópos technikával, és így tudjuk rekonstruálni ezeket az esetleges süllyedéseket, akár háló vagy háló nélküli technikák alkalmazásával. Ez egy teljesen más irányvonal, és kicsi az átfedés a két csoport között, tehát azok a specialisták, akik a hüvelyi rekonstrukciót részesítik előnyben, azok ritkán tudnak igazán jól laparoszkópizálni, de ez fordítva is igaz. Most én bízom benne, hogy tekintettel arra, hogy az annó mentorom, Fekete doktor, urológusként a hüvei műtéteket, nőgyógyászként meg az endoszkópos műtéteket is tudását is át tudta adni, hogy azért mi mind a két megközelítésből elég jól tudunk operálni. Kollégámmal, a Badó Attila doktorral, akivel ezt a szakprofilt visszük lényegében, úgyhogy így optimális technikát tudunk választani, mert hát, hogyha valakinek csak kalapácsa van, akkor minden szög, ezt tudjuk. Tehát itt fontos az, hogy nem szabad a beteget a technikához illeszteni, hanem pont fordítva. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ez egy hüvei megközelítésben jobban elvégezhető műtét, akkor azt kell tudjuk megcsinálni. De hogyha pedig laparoszkópia mellett kell döntsünk, akkor ne erőlködjünk a másik irányvonal, mert nem tudunk optimális eredményt elérni.
Honnan lehet eldönteni, ugye ez egy nagyon gyakori probléma, hogy inkontinencia, tehát elcsöppen, elcsúran, sőt az ellenkezője, bel is találkoztunk, hogy pont nem tud pisilni az illető csak akkor, ha fekszik hosszabb ideig, hogy most urológust keressünk, vagy nőgyógyászt.
Én azt gondolom, hogy első körben nyilván női páciensekről beszélünk.
A férfi ne keressen nőgyógyászt.
Abszolút. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nőgyógyászati szakvizsgálattal kell induljon ez az egész történet, és ha mi nem találunk olyan szervi eltérést, ami ezt magyarázná, akkor tovább mehet az urológushoz, mert különben visszafele fog forogni az egész, az urológus meghallja, hogy inkontinencia, nőbeteg, oké, mikor volt nőgyógyásznál, nagyon régen, akkor tessék elmenni, tehát úgyse tudja kvázi megspórolni a nőgyógyászati szakvizsgálatot, mert ahogy mondtam, az inkontinens panaszok egy hátterében nagyon gyakran egy hüvelyfali süllyedés áll, amivel az urológus nem fog foglalkozni. Tehát ő akkor foglalkozik vele, hogyha kifejezetten csak mondjuk a húgcsőlazaság, a záróizom gyengeség okozza az inkontinens panaszokat, hogyha egy hólyaggyulladás, legyen ez egy akut fertőzés, vagy egy krónikus gyulladás, illetve esetleg valamilyen daganatos hátterű eltérés van, ami a húgyhólyagot érinti, akkor nyilván az az ő szakterülete, de például egy húgyhólyag alapot érintő melső hüvelyfali süllyedés, az simán okoz inkontinens panaszokat, sürgető vizeletürítési ingereket, tehát mintha föl lenne fázva, olyan érzése van a betegnek, illetve amikor érzi, hogy el kell mennie a WC-re, akkor gyakorlatilag nem tudja tartani csak néhány percig, tehát nagyon erőteljes, elsöprő jellegű a vizeletürítési inger. Ennek a hátterében simán állhat egy hüvelyfali süllyedés, amit az urológus nem fog megoldani, hanem tovább utalja a nőgyógyászhoz.
Azt mondtad, hogy például Angliában és Amerikában teljesen érthető, hogy sokszor gyakorlatlanul álltak ehhez a műtéthez, sok volt a szövődmény, ezért nem. Mit tudnak csinálni helyette? Van másik megoldás a műtéten kívül, még ha az oly kevésé nagy bevágással vagy vágással is jár, mint mondjuk a laparoszkópiás műtétek?
Igen, tehát a hálóműtétek előtt azért még vannak olyan konzervatív technikák, amiket lehet alkalmazni. Az előbb már említettük a gátizomtornát, ez belépő szintű, ha eredményt érünk el, jó, ha nem, akkor tovább kell lépni. Itt léteznek már eszköz használatával végzett módszerek, például a gáti elektrostimuláció, ez azért már kórházi körülmények között általában urológiai osztályokon történik, amikor is gyakorlatilag ugyanazt csináljuk technika segítségével, mint egy gátizomtorna, csak gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy elektródákat helyeznek a gát bőrének a felületére, és egy ilyen enyhe árammal van egy, hát csúnyán fogalmazva, egy izom összehúzódás kicsikarva, hogyha valaki ezt tudatosan nem tudja megvalósítani, az izmot ettől még lehet stimulálni. Ilyen technika is létezik.
Ez egyszeri alkalom, vagy ezt rendszeresen kell beavatkozni, hogy ez, mert torna, ugye az ember tudja, hogy ez gyakran kell.
Így van, tehát ezt alapvetően ez egy kezelési sorozat, tehát többször el kell menni, és aztán ez megedzi, megerősíti az izmokat, amit persze gátizomtornával otthon amennyire lehet fönn lehet tartani, de gyakran ismételni kell. Ezen kívül még komolyabb technika például a rádiófrekvenciás stimuláció, amely gyakorlatilag egy ilyen melegítő rádióhullámoknak van egy ilyen lokális stimuláló hatása a kötőszövetre. Azért ennek a hatékonysága megkérdőjelezhető, de nyilván ad abszurdum elkerülhető vele a műtéti beavatkozás, és ennél azért egyel szofisztikáltabb technika a hüvei lézerkel. Kezelés, tehát hogyha...
Pont erről hallottam, és ez engem nagyon érdekel.
Így van, tehát a lézerkezelés az egyre inkább elterjedőben van a nőgyógyászati szakterületen is, mert egyébként bőrgyógyászatban jó régóta használják, a fülorgégészek is használják, például ilyen horkolás terápia, szintén ott a lágy szájpadot erősítik vele, és nőgyógyászatban is az utóbbi 4-5 évben egyre nagyobb teret kap, sőt a nemzetközi kongresszusok alapján meg aztán abszolút térhódító, mivel nem fáj, nem műtét, nincs altatás, nincs vérzés. Lényegében ez egy ambuláns körülmények között elvégzett beavatkozás, tehát egy nőgyógyászati vizsgáló ágyon történik az egész, egy hüvelybe helyezett eszköz segítségével, ami egy adott tartományú lézerfényt bocsát ki, ami az adott készülékre jellemző, és nyilván itt különböző készülékek vannak a piacon, az egyszerűbb, hát úgymond fapadosabbtól kezdve a csúcsgépekig, amik már azért igen jelentős összegbe kerülnek, tehát ezért ezek a kezelések általában drágák, és magánrendeléseken érhetők el. Én jelenlegi tudásom szerint nem ismerek olyan helyet, ahol ez TB-s körülmények között elérhető lenne, de lehet, hogy ez csak az én tudatlanságom. ezek azért jellemzően a magánklinikákon, magánrendeléseken történő kezelések, amik hatására lényegében egy kötőszövet stimulációt lehet elérni. Tehát ez enyhébb fokú panaszoknak a menedzselésére jó, nagyon enyhe süllyedéseket esetleg meg tud oldani, illetve kifejezetten jó az úgynevezett stressz inkontinencia kezelésére. Itt a stressz inkontinencia az, amikor köhögésre, tüsszentésre, erőlködésre, emelésre történő vizeletvesztés van, és nem egy pszichés stressz hatásra utal itt a maga a megnevezés. Hát ebben az esetben a lézer kifejezetten jó, mert ez a lézerfény, ez egy hőhatást vált ki a hüvely hám alatti kötőszövetben, és ennek hatására ezek a kötőszöveti őssejtek elkezdenek több kötőszövetet termelni, azaz a feszesség fokozódik, amely tudni kell, hogy azért átmeneti, tehát évente, két évente egy-egy megújító kezelésre általában szükség van, de elkerülhető vele a műtét.
Nagyon köszönöm, engem mindig izgatta a fantáziámat, hogy ez mi lehet, ez a lézeres, a hüvelyi háló behelyezés helyett. Ez szerintem nagyon érdekes. Te végeztél-e ilyen műtétet, vagy ez nem jellemző?
Én lézerrel nem foglalkozok, továbbképzésen, tanfolyamon, kurzuson voltam, ahol bemutatták, láttam, volt is az eszköz a kezemben, de én magam ilyen jellegű kezeléseket nem végzek, a Badó Attila kollégám, ő viszont Szegeden csinál olyan betegeknek nyilván, akik szakmai elvek alapján alkalmasak erre, hogy azért tudni kell, mint ahogy az előbb említettem, ez jelentős összegekbe kerül a pácienseknek, tehát itt több százezer forintos összegekről beszélünk, például Pesten ez akár 5-600 ezer forintokat is jelent, tehát akik ezzel foglalkoznak, szakemberek gyakran beajánlják olyan esetekben is ezt a technikát, amikor nem feltétlenül lesz hatásos. Tehát ezért fontos az, hogy a Badó doktorral, hogyha én is küldök esetleg beteget hozzá, ő a saját páciensei között talál erre alkalmas beteget, akkor ezt mindig megmondjuk, hogy nagy süllyedéseket nem fog megoldani, mert van olyan beteg, akiről tudjuk, hogy nagyfokú a süllyedése, de nagyon fél a műtéttől, nem akarja bevállalni olyan az élethelyzet, hogy nem fér bele, mert mondjuk otthon kell ápolni a párját, gyereket, valakit, tehát nem tud hiányozni otthonról, és nagyon szeretné a lézert, akkor mi azért próbáljuk lebeszélni róla, mert semmi értelme, tehát...
Pénz sok lesz, viszont nem lesz eredmény
véletlenül. Így van, az eredmény az gyakorlatilag nagyon minimális javulást fog eredményezni, tehát ott akkor azért tudni kell megállt parancsolni magunknak is az ilyen esetekben, de igen, vannak olyan betegek, akiknek ez egy teljesen jó és hatékony, és abszolút helyre tudja tenni a panaszaikat.
Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a mai beszélgetést dr. Rénes Lóránc szülésznőgyógyász szakorvossal, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Rénes Lóránt szülésznőgyógyász szakorvossal a kismedencei rekonstrukciós beavatkozások módjairól, típusairól. Említetted, hogy van egy ilyen tendencia, nem tudom, egész Magyarországra jellemző, ami nekem például nagyon szimpatikus, hogy azokra a helyekre irányítjátok a betegeket, ahol nagy esetszám van. Tehát ahol mondjuk gyakorlottak egy, de mondjuk bármilyen beavatkozásban, ahol a legtöbbet csinálják, oda irányítjátok a betegeket. Ez mennyire jellemző, hogy csak itt csináljátok, vagy ez egy országosan kialakult trend?
Országos szintűnek kellene, hogy legyen, de nem így van. Tehát vannak olyan kérdéskörök, ahol ez elég jól működik, ilyen például az onkológia, tehát a daganatsebészet kérdésköre, mert ott nagyon fontos ez a fajta centralizáltság, illetve hogy ne csak úgy műtögessenek a kollégák egy rossz indulatú betegségben, hanem ott legyen egy úgynevezett onkotím, tehát egy válogatott csapat, aki egy központi helyen döntést hoz a beteg kezelésére vonatkozóan, az alapján, a döntés alapján javasolt terápia az tényleg úgy valósuljon meg, tehát ha műtét, ha sugár vagy kemoterápia, akkor annak megfelelő irányba kell menni. Tehát ez az onkológián belül elég jól működik, hogy az adott kérdéskörrel ehhez az onkotímhez kerül a betegnek az ügye, és mondjuk kevésbé gyakorlott kollégák ebbe a részben nem szoktak belefolyni, de a jóindulatú betegségeknél én azt látom, hogy ez nem ennyire egyértelmű, mert nagyon sokan beleoperálnak olyan esetekbe is, amiben mondjuk nem érzem a kompetenciájukat. Leggyakrabban ezt egyébként kollégáimmal az endometriózisban látjuk.
Amiről ígéreted vesszük, hogy legközelebbi alkalommal részletesen fogsz beszélni.
Megpróbáljuk úgy szervezni, hogy itt lehessek.
Nagyon nagy területe a problémakörnek, ez az endometriózis meglepően sokakat érint, úgyhogy erről fogjuk majd faggatni dr. Rénes Lórándot legközelebbi alkalommal. De most még nem engedünk el addig, hogy ugye ezek az endoszkópiás műtétek egy kicsit úgy néznek ki, talán az elmúlt alkalommal mondtad, hogy nagy monitor, joystick, tehát egy kicsit mint egy videójáték, és hogy ez jellemzően jobban tudják-e működtetni a fiatalabb orvosok ezt a fajta technikát?
Hát ez abszolút így van. Alapvetően ehhez egy elég fejlett szem-kéz koordinációra van szükség, tehát ugyanúgy, mint ahogy a síelésnél vagy a biciklizésnél, hogyha az ember fiatalon tanulja meg, akkor azért sokkal hatékonyabban el tudja sajátítani, mint később. Ezt nem azt mondom, hogy az idősebb kollégáknak nem megy, mert ismerek olyat személyesen is, aki 60 éves kora körül tanulta meg, és abszolút fejlődőképes. De ez jellemzően a fiatalok sportja, hogy úgy mondjam, tehát az idősebb kollégák így országos szinten, én azt látom inkább még így a régi világnak a nyitott hasi, laparotómiás, hasfelvágós világában élnek, és hát mondjuk az a 21. században már nem biztos, hogy egy követendő trend volna. Persze az onkológiában például még mindig abszolút helye van, de a jóindulatú betegségek, jóindulatú nőgyógyászati betegségek kezelésében azért a problémák döntő többsége azért laparoszkóppal abszolút menedzselhető.
Mennyire jellemző, hogy a nő, ugye mondtad, hogy itt nagyon, de hogy a többi területen mennyire jellemző, hogy felváltják a normál felvágós műtéteket a laparoszkópiával végzett műtétek?
Én azt látom, hogy sajnos elég kevéssé progresszív a magyar egészségügy ebben a tekintetben. Tehát nyilván ennek van egy anyagi oldala, egy eszközös oldala, hogy egy adott intézmény mennyire tudja megengedni azt az egyébként elég drága eszközparkot, ami egy ilyen műtéthez kell, mert azért ez egy több 10 millió forintos toronyról van szó, a hozzávaló nagy felbontású monitorral, a gázáramlást biztosító úgynevezett inszuflátorral, az elektromos áramot szolgáltató rendszerekkel, akár a kézi eszközök, amik különböző fogók, ollók, a hozzávaló varróanyagok és eszközök. Tehát ez azért súlyos beruházás egy kórház részéről, amit nem minden esetben tudnak bevállalni, és hát az egy dolog, hogy ha biztosított is az eszköz, azt lehet mutogatni az újságban, meg a tévében, de valakinek azt használni is kell tudni. Na most itt ez a szűk keresztmetszet, én úgy gondolom, mert...
Még szűkebb az eszközparktól is?
Én azt gondolom, igen, mert azért pénzt ilyen szinten, mert most itt nem 100 milliárdokról beszélünk, azért még annak ellenére sem, hogy drága, de azért a kórházi büdzsébe ez bele szokott férni. Nyilván itt az a fontos, hogy ezzel milyen műtéteket végeznek, mert ennek a finanszírozása a kórház érdeke is. Már arra gondolok, hogy a társadalom biztosító ilyen műtétek után milyen összeget forgat vissza a kórháznak, és hogyha egy gép nincs kihasználva, akkor az folyamatosan deficitben lesz éveken keresztül. Mert ez akkor működik, tehát nyilván akkor investál egy kórház is egy komoly eszközbe, ha tudja, hogy annak van egy megtérülése, tehát az ki lesz használva, az sokat használják, sokat műtenek vele, komoly műtéteket műtenek vele, és például a robotsebészet ezért egy ilyen nagyon kérdőjeles szakterület, mert egyre inkább a 21. század trendje az már a laparoszkópiánál is fejlettebb, úgynevezett robotsebészet, amikor is az operatőrnek nem is kell feltétlenül jelen lenni a műtétnél, tehát akár több ezer kilométerrel odébb is lehet, teljesen más kontinensen, gyakorlatilag a laparoszkópiához hasonló eszközöket bevezetnek altatásban a beteg hasába, most ha itt a nőgyógyászatról beszélünk, és akár egy internet kapcsolaton keresztül az operatőr nagyon nagy távolságból is egy ilyen virtuális valóság segítségével tud operálni egy olyan beteget, aki tőle nagyon-nagyon messze van fizikailag. Tehát ez már tényleg a jövő zenéje, mert itt olyan dolgokról beszélünk, hogy ezek a munkacsatornák, ami egy ilyen robothoz szükséges, annak darabja 1-2 millió forint, és kell belőle 5 gyakorlatilag. És tehát egyszerűen megfinanszírozhatatlan.
Hol van ebben a robot? Mert az internet kapcsolatot értem.
Maga az eszközöknek a mozgatása a testben. Ja, tehát ezek a behelyezett munkacsatornák, ezekben lévő ollók, eszközök, fogók, tehát amivel a szöveti manipuláció történik, mondjuk egy méltávolításnál a különböző érlefogók, meg elektromos eszközök, varróanyagok, ezeknek a mozgatása nem fizikailag egy orvos végzi, hanem maga a robot, akinek a mozdulatait egy orvos, szakorvos koordinálja a messzeségből lényegében. Persze Amerikából indult ki ez is, katonai felhasználással, aztán begyűrűzett a civil szférába.
Hihetetlen érdekes dolog, nagyon hálásak vagyunk, Lórán, neked, hogy ezekbe beavattál bennünket egy kicsit. Mondjuk én informatika tanárként internet kapcsolatú megremegett a szívem, mert nálunk nagyon gyakran akármelyik területen is éppen kihagy. Tehát a hiba nekem mindig benne van a rendszerben, és mondjuk egy ilyen szituációban elég kellemetlen lehet. De nyilván, hogy itt ez egy biztosított vonalakról van szó.
Hát alapvetően így van, tehát azért ez egy extrém példa, amit mondtam. Gyakorlatilag, ha már itt a katonai felhasználást beszéljük, én úgy tudom, hogy ennek a robotnak az eredeti verziója az úgy nézett ki, hogy amikor az Amerikai Egyesült Államok Irakban hirdette a demokráciát, és hát ott a sérült katonákhoz nem lehetett odavinni a közvetlenül a front közelébe a nagy tudású orvosokat, nyilván a veszélyes üzem lehetősége miatt ott volt az, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államokból informatikailag megfelelően biztosított és stabilizált rendszeren keresztül műtötték meg a speciális válogatott eseteket. Azért ez manapság már egy helyiségben, egy műtőben történik. Annyi a különbség, a steril műtőben van a beteg a behelyezett robotkarokkal, és a mellette lévő helyiségben, ami már kvázi nem steril, hanem zsilippel elválasztott, ott van az orvos kolléga, aki egy székben ülve gyakorlatilag ebbe a virtuális valóságban szemüveget fölvéve, meg a kezébe véve az eszköznek a manipulátor oldalát, tud gyakorlatilag egy 5 méteres távolságból operálni, tehát ott már azért talán a kábeles biztonság az megvalósítható.
Mikor lesz Kiskunhalasnak ilyen, vagy már van?
Én úgy gondolom, hogy még ez a jövő zenéje. Egyelőre az előbb említett trendek miatt én a laparoszkópiába látom a jövőt, amiben úgy gondolom, hogy az osztályunk elég kompetens, és gyakorlatilag minden kérdéskörben ad abszurdum, még onkológiai betegeket is tudunk operálni endoszkópos technikával, de a jóindulatú eltéréseknél mindenféleképpen, tehát ez a lábadozás szempontjából is rendkívül jó, a kórházi bentartózkodás szempontjából is rendkívül jó, mert 3-4 ilyen 1 centis hasi sebbel gyakorlatilag a betegek már másnap fölkelnek, sőt 12 óra elteltével fölkelnek, jól mozognak, nincs az, hogy az ember gyakorlatilag jobbról balra, vagy föntről lefele keresztbe vágott hassal, míg be van süppedve az ágyba egy hétig, vagy kettőig, és otthon is kell 2-3 ember, aki az ő istápolásában segítkezik. Tehát ez a társadalmilag is, anyagilag is, a betegnek is, a kórháznak is jobb, mert sokkal rövidebb átforgási idővel, nagyobb sebességgel tudjuk a betegek gyógyulását segíteni.
Igen, ebben részem volt, nekem a szívemben csináltak ilyen műtétet, éber állapotba átéltem, és másnap jöttem haza, harmadnap tanítottam a gyerekeket, tehát hogy egyszerűen felfoghatatlan, hogy hol tart az orvostudomány.
Hát így van abszolút, és főleg a nagy forgalmú osztályokon, mint a miénk is, ott ennek nagyon nagy jelentősége van, mert bármennyire is szeretnénk, azért nem rendelkezünk végtelen ágyszámmal, tehát nagyon sok betegünk van, az egész országból érkeznek hozzánk, tehát úgymond pörgetnünk kell a betegellátás tempóját. Kisebb helyeken, ahol sokkal gyengébb az ágy kihasználtság, ott nagyon gyakran van az, hogy jelentéktelen panasszal is be vannak fektetve hetekre a betegek, hogy legalább nőjön az ágy kihasználtság, ez is egy taktika, de mi mondjuk nem ezt választjuk.
Nem véletlenül. Viszont hallgatóinknak jó hír, hogy a legtöbb gyerek ma videójátékozik, nem kell nyakon ütni a gyereket, mert lehet, hogy jó sebész lesz a végén.
Abszolút, vagy vadászpilóta.
Nagyon köszönöm a mai beszélgetést. Dr. Énes Lórándal beszélgettünk szülésznőgyógyásszal, aki a kismedencei rekonstrukciós beavatkozások szakértője, a Semmelweis Kórház osztályvezető helyettese, és hamarosan fogunk vele beszélgetni az endometriózis jellegű problémákról, azok kezelésének lehetőségeiről, melynek szintén egyik központja a Semmelweis Kórház. Lórán, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad mindezt.
Én is köszönöm.
Hallgatóinknak köszönöm a figyelmét, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.